Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Zoltán, és köszöntöm az aréna ma esti vendégét, Csoma Mózest, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetőjét. Műsorunkat kora délután rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat.
Legutóbb májusban beszéltünk, már akkor is elkezdődtek az észak-koreai rakétakísérletek, aztán szeptember elején felrobbantottak egy hidrogénbombát. A föld alatti atomrobbantás két mesterséges földrengést is előidézett, az erősebbet még itthon Magyarországon is lehetett érezni. De még mielőtt erről szót ejtünk, holnap, azaz szeptember 9-én lesz 69 éve, hogy kikiáltották a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságot, KNDK-t, Észak-Koreát. A majdnem 7 évtized során mennyire volt fenyegető fennyel magatartása? És kire vagy kikre, hogyha fenyegető volt?
Hogyha megengedik a kedves hallgatók, akkor én egy pici történelmi bevezetővel kezdeném a választ. Hajlamosak vagyunk úgy tekinteni Észak és Dél-Koreának a megosztottságára, mint a hidegháborúnak a terméke, mint a hidegháború következtében előállt helyzet. De igazság szerint, hogyha megnézzük a koreai félsziget történelmének az elmúlt évszázadait, akkor gyakorlatilag az ókortól kezdődően találunk már olyan időszakokat, amikor a koreai félsziget politikai nem volt egységes, és a területén több királyság versengett a hatalomért. Találhatunk olyan időszakokat is a kora újkor időszakában, amikor nagyhatalmi érdekek mentén vetődött fel, hogy esetlegesen megosztani a koreai félszigetet. Itt kínai-japán vetélkedésről beszélhetünk a 1500-as évek végén, illetve a 20. századnak a legelején orosz-japán háborút megelőzően is vetődött már fel ilyen dolog. Tehát egyáltalán nem egy 20. század is sajátosság, hogy a koreai félsziget,
amely egyébként, bocsánat, meg a történelmet tekintve többször volt megosztott Korea, mint egységes?
Alapvetően úgy tekinthetünk rá, hogy időszámításunk előtt első századtól időszámításunk szerint 7. századig végig folyamatosan megosztott volt. A többi időszakban többnyire egységes volt, ugyanakkor nyilván előfordultak olyan belső villangások is. A lényeg tehát az, hogy nagyhatalmaknak az ütköző zónájában fekszik a koreai történelem, a koreai félsziget, és hát ennek megfelelően a történelmüket úgy lehet meg leírni, mint külső támadásoknak, külső agresszióknak a sorozata. Azt szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy felvetődött tehát már korábbi időszakokban is, hogy a félsziget az nem volt egységes, és hát végül is a II. Világháborúnak az utolsó hónapjaiban született az a döntés a szövetséges hatalmaknak a vezérkari főnökei között, hogy a koreai félsziget ideiglenes jelleggel bár, de két részre osztják. Senki nem számított arra, hogy ezzel 1945 őszétől kezdődően két hatalmi központ jön létre, amely lényegében aztán rövidesen két egymással rivalizáló országot eredményez. 1948. augusztus 15-én került ki kiáltásra a Koreai Köztársaság Dél-Korea, és szeptember 9-én pedig KNDK Kim Ir-sen vezetésével.
És mi történt 45 és 48 között?
Egy meglehetősen turbulens időszakról beszélhetünk, tehát 1945. augusztusának az utolsó napjaiban, szeptemberének a legelején már megjelent ez a bizonyos 38. szélességi fok, amitől északra ugye szovjet megszállás érvényesült, délre pedig a viszonylag lassan megérkező amerikaiak szálltak partra, és hát ezzel visszatértek az emigrációs elitek is a koreai félszigetre. A félszigetnek az északi részére azok tértek vissza, akik a japán gyarmati uralom időszakában vagy a Szovjetunióban tartózkodtak, vagy pedig Kínában Mao Tse-tungéknak a jenani főhadiszállásán. A félszigetnek a déli részére pedig olyan politikusok tértek vissza, akik vagy az Egyesült Államokban, vagy pedig Chiang Kai-shekék, tehát a nemzeti Kína oldalán tartózkodtak a II. Világháborúnak az időszakában. És hát ezzel gyakorlatilag két hatalmi központ jött létre. Egyébként nagyon érdekes megemlíteni azt, hogy pont ez az időszak 45 és 48 közötti időszak egy hatalmas választás elé állította a koreai értelmiséget, az addig egységes koreai értelmiséget, hogy a kettészakadó ország és a két ellentétes irányba fejlődő, Amerika barát, illetve hát szovjet irányba fejlődő félszigetnek a két része közül melyiket válasszák. És korán sem olyan egyértelmű a választás, mint ahogy most így a utókor bölcsességével 70 évnek a távlatából nézzük a dolgokat, mert a koreai értelmiségnek egy meghatározó része vélte úgy, hogy az igazságosabb társadalom az a félszigetnek az északi részén van kibontakozóban. Nyilván a kommunista propagandának nagy részét elhitték, és hát megemlíthetjük azt is, hogy a japán gyarmati uralomnak a következtében voltak olyan turbulenciák is a félszigetnek a déli részén, hogy a kollaboránsoknak a felelősségre vonása nem megfelelően történt meg, japán kollaboránsoknak a felelősségre vonása, emiatt nagyon sokan csalódtak a félsziget déli részén kialakuló Amerika barát rendszerben.
Mi északi részen volt ilyen felelősségre vonás?
Hát északi részen ezt a szovjetek meglehetősen brutális módon elintézték, úgyhogy Észak-Koreában, mint olyan, a koreai félsziget északi részén kollaboráns kérdés, mint olyan, az nem létezik, tehát azt a szovjetek, illetve hát a kiépülő kommunista hatalom az pillanatok alatt elintézte. A lényeg tehát az, hogy az értelmiség egy választás elé került, és nagyon sokan koreai írók, művészek közül, meg hát tudósok közül is. Számos olyan szereplőről beszéltünk, akik a japán gyarmati uralom időszakában elismert, sőt nemzetközi ismertséggel rendelkező emberek voltak. Önként és dalolva távoztak a félszigetnek az északi részére, mert úgy gondolták, hogy az igazságosabb társadalom az ott van kiépülőben.
Mit lehet tudni róluk, ott is maradtak az következő évtizedekben is?
Hát ez egy meglehetősen tragikus kérdéskör. A koreai háborút követően, tehát éppen, hogy vége lett a koreai háborúnak 1953-ban, onnantól indulnak meg Észak-Koreában a különböző koncepciós perhullámok. És az első nagy koncepciós perhullám, ami 1953-nak a nyarán veszi kezdetét, az pont azok ellen a koreaiak és koreai kommunisták ellen irányult, akik a félsziget déli részéről származtak. Mert hogy ők az észak-koreai kommunista rezsimen belül kritikával érinthették Kim Il-sungnek a rezsimjét, és a legtöbb olyan koreai értelmiségit, koreai kommunista pártkádert, koreai tudóst, koreai írót, koreai költőt, akik a félsziget déli részéről mentek északra, azokat az 50-es éveknek a közepétől folyamatosan leszalámizták, és hát teljes mértékben eltüntették őket a történelmi sorból.
Azt akartam volna kérdezni, hogy mennyire volt fordulópont 1948. szeptember 9-e, de akkor nem is az volt a fordulópont, hanem a koreai háború 1953-ban. Onnantól kezdve radikalizál és lett inkább, hát sokan azt mondják, hogy sztálinista állam Észak-Korea?
Hogyha megnézzük Észak-Koreának a fejlődés történetét, akkor azt mondhatjuk, hogy lényegében a 40-es évek végén, illetve a koreai háborúnak az időszakában szinte alig különbözött az észak-koreai rezsim a többi kelet-európai sztálinista rezsimtől. Tehát megemlíthetjük itt a Magyar Népköztársaságtól kezdve a többi kelet-európai országot. Igazság szerint a nagy változás majd Észak-Koreában, amikor Észak-Korea elindul a meglehetősen sajátságos fejlődésnek az útján, az az 50-es éveknek a közepe. Amikor is a Szovjetunióban megkezdődik a desztalinizációnak a folyamata, ugye Sztálin halálát követően, ennek ugye ismert magyarországi hatásai is voltak, ugye Nagy Imre első miniszterelnöksége 1953-tól kezdődően. Az észak-koreai rezsim mindenképpen meg akarta akadályozni azt, hogy a Szovjetunióban zajló folyamatok, például a személyi kultusznak a visszanyírbálása, az begyűrűzhessen Észak-Koreába. És meg kell említeni azt is, hogy pont az 1956-os évben pedig történt egy olyan esemény, ami még inkább szilárdította Észak-Koreában a diktatúrát, ez pedig nem más, mint a 1956-os magyar forradalom, amit hát egy sok hatásszerűen élt meg az észak-koreai rezsim. Ők úgy gondolták, hogy szinte elképzelhetetlen, hogy egy szocialista országban ilyen jellegű dolog előforduljon, és semmisképpen nem szabad teret adni a desztalinizációnak, a mindenkori vezető hatalmának a visszanyírbálásának, a személyi kultusznak a visszavonásának, mert akkor olyan események fordulhatnak elő, mint 56-nak az ősze Magyarország, illetve Lengyelország.
Voltak egyébként erre utaló jelek, hogy ilyen megtörténhet Észak-Koreában 1950-es években?
Pont 56-nak a nyarán történt egy olyan dolog, hogy Kim Ir-sen elutazott egy közép- és kelet-európai utazásra 1956 június-júliusában felkeresett egy mindannyiunk által nagyon kedvelt és szeretett közép-európai országot is, ahol kirándulást tett a Margit-szigeten és ellátogatott az operaházba, illetve meglátogatta róla elnevezett általános iskolát, ahol észak-koreai hadijárvák tanultak itt Budapesten. A lényeg az, hogy miközben Kim Ir-sen itt volt Közép-Európában, Észak-Koreában azok a pártkáderek, akik a japán gyarmati uralom időszakában vagy a Szovjetunióban voltak, vagy Kínában voltak Mao Tse-tungéknál, és szélesebb látókörrel rendelkeztek, és információik voltak a Szovjetunióban zajló desztalinizációnak a folyamatáról, lázasan szervezkedtek, hogy hogyan lehetne Kim Ir-sent kibuktatni a szerepéből. Végül is, amikor Kim Ir-sen 56-nak az augusztusában visszaért Penyánba, akkor hiába történt meg a koreai munkapártnak egy plénumülésén az a kísérlet, hogy Kim Ir-sent eltávolítani, végül is ez nem járt sikerrel ez a dolog. Kim Ir-sen azonnal elkezdte leszalámizni azokat a pártkádereket is, akik a II. Világháború időszakában kínai, illetve szovjet emigrációban voltak. Tehát ugye az első nagy koncepciós perhullám a Dél-Koreáról jöttek ellenirányult, a második nagy hullám a Kínából visszajöttek ellenirányult, a harmadik nagy hullám pedig azok ellen, akik a Szovjetunióban voltak a II. Világháború időszakában, mert akik a Szovjetunióban voltak, tudtak oroszul, ezer kapcsolattal rendelkeztek a Szovjetunió felé, gyakran még orosz szovjet állampolgársággal is rendelkeztek, tökéletesen tudták azt, hogy a Szovjetunióban, Hruscsovi időszakban milyen változások kezdődtek meg, a sztálinizmusnak a jellemzői törvénytelenségek, személyi kultusz hogyan kerül,
Tehát magyarul Észak-Korea egy etalonként tekintett a sztálinizmusra, és látva azt, hogy a Szovjetunióba is elindult egy változás, ezt nem akarták követni.
Pontosan.
És innentől kezdve elvált az útja a Szovjetuniónak Észak-Koreától?
Innentől, és ehhez volt egy nagyon nagy lökés, 1956. októberében a magyarországi forradalom, illetve annak a tapasztalatai, ami még inkább azt sugalták Észak-Korea felé, hogy csak és kizárólag tovább a sztálini úton.
Hiába volt Kína is, meg Szovjetunió is kvázi autoritár társadalom, vagy pedig
így van,
nem demokratikus.
És ráadásul az 50-es évek végétől ugye a Szovjetunió és Kína között megjelent egy egyre súlyosbodó konfrontáció, ami 60-as évek elején vált egyre egyértelműbbé, tehát hogy a addigi egységes hátország, a Szovjetunió és a Kína egyre inkább rossz viszonyban van egymással, ez ugye egészen aztán a 80-as évek időszakáig tartó folyamat volt. Mindezt az észak-koreaiak úgy reagálták le, hogy jó, mi nem fogunk választani se a Szovjetunió, se Kína között, mi nem fogunk enyhülni, úgy, mint a hruscsovi Szovjetunió, mi nem fogunk semmifajta olyan változtatást életbe léptetni, mint a kelet-európai országok, és mi próbálunk mindinkább bezárkózni. És ennek az ideológiai alátámasztására a 60-as évek elején az észak-koreaiak kreáltak egy saját eszmerendszert is, ők innentől kezdve nem a klasszikus marxizmus-leninizmusnak a követői, hanem a marxista-leninista tanoknak a koreai továbbfejlesztésének a követői, és ezt úgy nevezték el, hogy ez csúcse eszmerendszer, ezt talán úgy lehetne leginkább fordítani magyarra, hogy önrendelkezés eszmerendszere, amelynek a lényege az, hogy a társadalomnak az egész országnak a legfőbb érdeke az, hogy független legyen, és minél kevesebb kapcsolat legyen a külvilággal.
Visszatérve az első kérdésre, kikkel volt a legnagyobb konfliktus az elmúlt 69 évben Észak-Koreának? Hát ezek szerint megharagudtak a kelet-európaiakra is, a kelet-európai blokkra, a Szovjetunióra, Kínára is, a dél-koreaiakat sem szívelték. Lényegében mindenkivel hadban álltak, legalábbis eszmeiség szempontjából?
Hát ha nem is hadban álltak, de nagyon kevés volt azon országoknak a száma, akikkel igazán szoros kapcsolatot alakított ki Észak-Korea. Eléggé szimbolikus is az, hogy igazándiból a kelet közép-európai régióból Ceausescu-nak a Romániája volt a legszorosabb szövetségese Észak-Koreának, mert hogy alapvetően Ceausescu Romániája is egy különálló entitás volt a szovjet blokk országain.
De lehet mondani egy olyan országot, vagy országokat, akikre konkrét fenyegető lépéseket, vagy irányokat határoztak meg?
Hát nyilván ez az első számú ország, ami a észak-koreai rezsimnek a célpontjában volt a rezsimnek a létrejöttétől kezdődően, az maga Dél-Korea. Egyébként Dél-Koreával szemben Észak-Korea nagyon sokszor nagyon agresszívan lépett fel, és gyakran hallhatjuk mostanában a jelenlegi feszültség, a jelenlegi retorikai kirohanások közepette, hogy a koreai háború óta soha nem volt ilyen feszült a helyzet a koreai félszigeten. Azért, hogyha megnézzük az elmúlt évtizedeknek a fejleményeit, akkor azt látjuk, hogy azért ennél jóval feszültebb időszakok is voltak, különösen a 60-as éveknek a második fele.
Mégis ettől a hidrogénbombától az egész világ megrettent.
Igen, erre mindjárt vissza fogok térni a hidrogénbombára, tehát ez nyilván ez egy hát egy nagyfokú fenyegetés, tehát az észak-koreai atomarzenálnak a technikai fejlettsége részéről. Ugyanakkor azt kell hangsúlyozni, hogy a 60-as évek időszakában, pont amikor zajlott a vietnámi háború, akkor Kim Il-sung, az akkori vezető, tökéletesen arra törekedett, hogy megpróbálja lemásolni a vietnámi fejleményeket, adaptálni a koreai viszonyokra. Tehát vietnámi háború is lényegében úgy zajlott, hogy volt egy észak-vietnámi szocialista rendszer, amely próbálta így vagy úgy, de aláásni a Vietcong mozgalmon keresztül a dél-vietnámi Amerika barát államot. 1968-ban például egy egész észak-koreai kommandó próbálta meg meggyilkolni az akkori dél-koreai államelnököt, Park Chung-hee elnököt, illetve megemlíthetjük azt is, hogy 1968-nak az őszén Dél-Koreának a keleti partvidékén egy szabályos partraszállási kísérlet is történt. Tehát a legpuskaporosabb a levegő a 60-as évek második felében volt. Egyébként ez az az időszak, ez több idősebb koreaival beszélgetve, dél-koreaival beszélgetve hallhattam, hogy ez az az időszak, amikor az észak-koreai propaganda a 60-as évek végén folyamatosan azt hangsúlyozta, hogy közeledik Kim Il-sung elvtársnak a 60. születésnapja. Koreai gondolkodásmód szerint a 60. születésnap az egy nagyon fontos esemény az ember életében. Egyébként 1972-re volt esedékes Kim Il-sungnek a 60. születésnapja, és ezt Kim Il-sung elvtárs már Szöulban fogja ünnepelni. Nyilván a dél-koreaiak számára, akik hallhatták ezeket az észak-koreai propaganda szólamokat, esetleg délfelé irányuló rádióadáson keresztül, azoknak ez vérfagyasztóan hallható.
Mikor kezdődött Észak-Korea militarizációja? Itt a Stratégiai Védelmi Kutatóközpont adott ki egy tanulmányt az elmúlt napokban. Ők azt írják, hogy a 25 millió lakosú Észak-Korea napjaink legmilitarizáltabb állama. Hagyományos katonai erejét a csaknem 1,2 millió fős koreai népi jelenti. Létszámát tekintve ez a világ negyedik legnagyobb hadereje, amelyet 600 ezer kiképzett tartalékos, illetve a munkás paraszt vörösgárda paramilitáris egységeibe szervezett 5,7 millió fő egészít ki. Mikor kezdődött ez?
Hát gyakorlatilag ennek a gyökerei 1948-49-ig nyúlnak vissza, tehát Észak-Korea innentől törekszik egy erős hadseregnek a kiépítésére, és hát nyilván a koreai háború következtében az észak-koreai, pontosan amiatt, mert hogy a koreai háborút ugye békeszerződés nem zárta le, csak egy fegyverszünet, az észak-koreai rezsim mindezt úgy értékelte, hogy bármikor kitörhet egy újabb koreai háború. Tehát lényegében 50-es évek óta Észak-Korea folyamatosan nyitva tartja azt a lehetőséget, hogy őket támadás érheti az Egyesült Államok részéről. Alapvetően egy paranoid rezsimről beszélhetünk, és igazándiból az egész jelenlegi feszültségek mögött is az áll, hogy az észak-koreai rezsim igazándiból nagyon fél Amerikától.
És hogyan készültek erre, bocsásson meg, így emberállományilag, mint amit az előbb felsoroltam, vagy technikailag is, és akkor a végén eljutunk a hidrogénbombához.
Is, tehát nyilván egy alapvetően egy az európaival össze nem hasonlítható hosszúságú, tehát kb. 10 éves hosszúságú sorkatonai szolgálatról beszélhetünk minden egyes észak-koreai férfi esetében, és hát ezen kívül pedig nyilván a különböző technikai feltételeket is igyekeztek megteremteni, nem feltétlenül a fegyverzeteknek a fejlesztése tekintetében, hanem például föld alatti bunkerrendszereknek, föld alatti alagútrendszereknek a kiépítésével. Én több volt magyar nagykövettel készítettem interjút, akik Észak-Koreában dolgoztak a szocialista rendszer időszakában, akik elmondták, hogy az egész ország lényegében tele van különböző föld alatti járatokkal, föld alatti bunkerrendszerekkel, mert hogy készülnek az újabb koreai háborúnak, illetve az esetleges amerikai támadásnak a kitörésére. Annyit még hozzá kell tenni, hogy lényegében egész városokat, hadiüzemeket vittek le a föld alá, és hát egy esetleges, és most itt elméleti lehetőségről beszélünk, egy esetleges, újabb, tényleges konfrontáció esetén pontosan ezek a külvilág által egyáltalán nem ismert föld alatti kapacitások azt jelentenék, hogy itt hosszú-hosszú évekre elhúzódó gerilla harc vehetné kezdetét, annak ellenére, hogy szintén elméleti lehetőségről beszélünk, hogyha egy amerikai légitámadás mondjuk letarolná Észak-Koreának a földfelszíni területeit, akkor a föld alatti városok, a föld alatti üzemek, a föld alatti bunkerrendszerek következtében itt még évekkel később is egy gerilla harc lehetne, ami teljesen destabilizálna az egész észak-kelet-ázsiai régiót.
Ezt a militarizációt az egész társadalom elfogadta, és adott esetben ezzel is indokolható az óriási szegénység és az éhezés?
Hát a Észak-Korea esetében az, hogy a társadalom elfogadja vagy nem fogadja el,
nincs más választása.
Nehezen értelmezhető kérdés. Észak-Korea, mint ahogy említettem, az 50-es évek közepe óta a saját szövetségeseitől is próbál el szigetelődni teljes mértékben. Egyébként a koreai hagyományokban, történelmi hagyományokban nagy jelentősége van az ilyen elszigetelődésnek, tehát korábbi évszázadokban is jellemző volt az, hogy a koreai félsziget azért mindig próbált elszigetelődni a környező hatalmaktól. A lényeg tehát az, hogy nyilvánvaló, hogy az észak-koreai gazdaságnak, hogyha megnézzük a fejlődését, az észak-koreai gazdaság egészen 1989-ig saját magához képest folyamatosan fejlődött, nem olyan mértékben nyilván, mint a dél-koreai modernizáció, ami 1961-től indult be, és utána a 70-es évek végére, 80-as évek első felére azt eredményezte, hogy Dél-Korea egy ipari hatalommá változott.
De ezek szerint 89-ig volt élelmiszer, volt étel.
Természetesen Észak-Korea folyamatosan fejlődött, és ellátási nehézségekről, mint olyanról nem beszélhettünk. Mindemellett pedig folyamatos katonai célú fejlesztések is zajlottak. Hogy 89-ben mi történt, illetve hogyan reagálta le Észak-Korea a kelet-közép-európai térségnek a rendszerváltozásait, arra pedig külön érdemes visszatérni majd.
A második részben ugyanis az aréna folytatódik, amelynek a vendége Csoma Mózes, az Eötvös Loránd Tudományegyetem koreai tanszékének vezetője. Mindjárt folytatjuk.